Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és olyan csodálatos tapasztalatom volt az előbb megint. Többször van, de megint egy nagyon nagy mennyei tapasztalattal gazdagodtam, mert az, amit én szeretnék veletek megosztani ezen a mai délelőttön, pontosan az, hogy az isteni áldás, az isteni jelenlét, az isteni segítség a mi életünkben, akár a fizikai egészségünket, tehát a testi egészségünket nézzük, vagy pedig bármilyen tekintetben az előre haladásunkat, vagy anyagiakban, vagy megbecsülésben. Igen, nagy dolog ám a megbecsülés, az, hogy nem mindig csak negatív megjegyzést kapj, hanem kapj pozitív megjegyzést. Az ember úgy van megalkotva, hogy szüksége van ezekre. Ezek nem úgy működnek, ahogy általában nyugodtan elmondhatjuk, ahogy a pogány népekből, tehát ahogy még a 2000 évvel ezelőtti pogányságból is, szépen itt maradtak a gyökerei, és sajnos a kereszténységen belül az az elfajulás, ami megtörtént, és ami nagyon-nagyon tart még mind a mai napig, és még a mi sorainkban is ott van, sokszor a mi életünkben is ott van, hogyha mi adunk valamit Istennek, akkor ő ezt gazdagon vissza fogja adni, és ezt a lelkületet és ezt a gondolatot, ezt az ember nem magától gerjesztette, hanem valaki sugallta neki. Olvassuk az alapigénket a Jób könyvéből, és hát ugye én arra is gondoltam, hogy esetleg úgy döntöttök, hogy az imaheti felolvasást tartsuk meg, de tudom, hogy este lesz imaórátok. Egy kicsit ezzel is kapcsolatban van, hogy a hármas angyali üzenet hirdetői, azok nem mindig lesznek a legkedvezőbb helyzetben, és a legkedvesebb emberek nem is voltak, ugye, 200 évvel ezelőtt sem is, és nem is lesznek a legkedvezőbb helyzetben. Az, hogy Istennek szolgálsz, az nem azt jelenti, hogy a világ legkedvezőbb helyzetébe fogsz belekerülni. Jób könyvéből olvasom Isten igéjét, a második fejezetből, tehát a Jób könyve elejéről, a harmadik és a negyedik vers így szól. Én látom, egyeseknél itt van a Károli revidált, én abból szoktam. Tehát a Jób könyve második rész, harmadik és negyedik verse. Az Úr pedig azt kérdezte a sátántól, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Bizony nincs a földön olyan, mint ő, fedhetetlen, igaz, istenfélő, és kerüli a rosszat, ugye bűngyűlölő. Még most is álhatatos fedhetetlenségében, noha fölingereltél ellene, hogy ok nélkül sújtsam. A sátán ezt válaszolta az Úrnak, bőrt bőrért, de mindazt, amilyen csak van, odaadja az ember az életéért. A többi tudjuk, ugye, nyújtsa ki rá a kezedet, és az Úr megint visszautasítja, én tőlem a rossz, gonosz nem származik, de kiszolgáltathatom neked, és lássuk meg, hogy valóban úgy van-e, ahogy te gondolod. Biztos, hogy vannak közöttetek opera kedvelők, ha nem is jártok az operaházba, és se járok, de nagyon sokszor hallgatom, és az egyik legismertebb részlet a Bruno Faustjából, ugye tudjátok, mire épül, Goethének a Faustjára, a rondó, a Mephisto rondója. Ugye az úgy kezdődik, hogy eladó az egész világ. Ugye, biztos, hogy hallottátok már valahol, vagy láttátok is, ugye ez egy basszus ária, és hát sokszor hallani csak úgy kiemelten. Mit mondott ott el Goethe? Azt, amit a Jób könyvéből, mint esszenciát kiemelt, az ördög gondolkodási módját. Azt mondja el, hogy itt minden megvehető. Minden megvehető. Ugye, ott erkölcsről van szó, ugye a Margitnak az erkölcseiről, minden megvehető. Megvehető az erkölcsi tisztaságod, megvehető, vagy ha pénzre van szükséged, ha megszorultál, eladhatod magad, eladhatod a tisztességet, minden, tehát a világon minden megvehető, üzlet az egész világ, egy nagy üzlet. Mit mond itt? Ugyan már, mondja az Úrnak. Hát azt mondod, hogy feltehetetlen, igaz? Bűngyűlölő? Hát nem ok nélkül. Hát Kelet leggazdagabb emberei között van. Hát tele vannak a csűrei, gyönyörűek voltak a gyerekei, és hát mindene megvolt. Hatalmas tisztesség. És ez valóban úgy van ám, tudjátok, hogy a szegény ember is, ha nélkülöz is, de mondjuk a falujában élvezi a lakótársainak, vagy a falutársainak a tiszteletét, akkor az néha az embert sokkal jobban megelégíti, mint az, hogy milliókat keres. Az, hogy hallgatnak rám, hogy az én szóval lényeges dolog, és fontos, hogy megfigyeljék azt, amit én látok, és én át tudok adni, tapasztalatokat át tudok adni. Ez nagyon-nagyon lényeges az emberek számára. És Sátán ezt akarja belénk sugalni, hogy az egész világ egy üzlet, és az Istennel való kapcsolat, és ez üzleti kapcsolat. Ez csak egy olyan, mint a bolt. Beadok valamit, és ki fogok venni belőle valamit. Amikor ugye végül aztán tudjuk, hogy mi történik, jobbal mindent elveszít, és akkor jönnek a barátai. Ez az első barát, ez a bizonyos Elifáz, tudjátok, hogy olyan bölcsességeket mond, az ókori bölcsesség irodalomnak lényegében az alapjait itt megtaláljuk, hogyha valaki ismerős a keleti bölcsességbe, akkor látja, hogy hó, rengeteg olyan dolog van, amit a jókönyvé vagy példabeszédek könyvébe olvashatunk. És itt ez a bizonyos Elifáz is annyira jó dolgokat mond, idézgetni szoktunk tőle. Hát annyira jó bölcs kijelentéseket tesz, még Istennel kapcsolatban is nagyszerű kijelentéseket tesz. Egy nagy probléma van nála. Ez. Hogy ő is így látja az Isten szolgálatot. Negyedik részhez lapozzunk oda. Jobb könyve negyedik részéhez lapozzunk oda, és nézzük meg ezt a hetedik verset. Megfeddi Jobot, és mit mond? Negyedik rész, hetedik vers. Emlékezzél hát, elveszetté valaki is ártatlanul, és tönkrementé valahol is az igaz. Én nem tudtam, hogy a mai napra ez van. A mai, ugye egyben ugye áll, áldozat is van, mert ugye az ima hétvége. Nem tudtam, hogy ez lesz a vetíteni való. De ugye itt is megéreztük azt, hogy mit akar elérni ez a nagy üzletelő ennél a szolgálatkész házaspárnál. Hogy a végén adja már fel, na hát adja már fel, hát nem veszitek észre, hogy az Isten visszaveszi tőletek, amit eddig adott áldásokat, akkor lépjetek ti is. Hát nektek is viszonozni kell ezt a lépést, hogy elmondani, uram, hát, de már látod, hát nem, most nem tudunk adni most. Hát elgondoltuk, de hát ha egyszer nem áldasz meg, hát akkor majd, mit tudom én, 5 év múlva lesz így gyülekezet, vagy 10 év múlva majd, hogy amikor majd újra áldani fogsz, amikor majd újra áll az üzlet. És Elifáz tökéletesen félreérti az urat. Olyan fantasztikus bölcsességgel, nagyon nagy filozófus lehetett Elifáz is, meg azért a többiek között is találunk olyat, akinek a mondásait szoktuk emlegetni, ugye, még idézzük a Bibliából, hát innen is szoktuk, ugye, hogy még Isten az ő angyalaiban sem bízhat, és a szolgáiban is talál hibát, illetve az angyalaiban is talál hibát, vagy ez a egyéb, hogy sokakat oktattál, megfáradtál, most bízza az életedet az Úrra, ahogy így kiemelünk egy-egy szakaszt, ez nagyon jó dolgokat mond el. Egy nagy probléma van, hogy félreismeri az Urat. Nem tudja, nem jutott el a gyökerekig. Nem jutott el az Isten ismeretnek a gyökereig, aminek a feltétele az, hogy ne a saját fejére támaszkodjon, meg a saját logikájára támaszkodjon, hanem átadja a szívét és az egész elméjét átadja a Szentlélek Úristen munkájának. Vezess te engem! Én lehet, hogy tévedek, én egy nyomorult ember vagyok, lehet, hogy másképp látok, és te meg másképp akarsz irányítani engem, de amikor az ember ragaszkodik hozzá, de ezt látom meg, ezt a logikát látom meg, akkor ez biztos jó, és akkor mindjárt ki is gondoljuk, hogy csak az lehet jó, amit mi elgondoltunk. Egy ilyen esetben is. Tehát mit gondol az ember? Uram, hát nem. Nem akarod, úgy látszik, nem akarod. Úgy látszik, nem akarod ezt, hogy én ezt támogassam. Nagyon sajnálom, hogy így történik. Hát ez az én szívem vágya volt. Hát erre is van példát. Lehet aztán ilyenekre hivatkozni. Nem, hát uram, hát Dávid is szeretett volna egy templomot fölépíteni. Nem igaz? Ez házaspár is hivatkozhatott volna erre. Te meg azt mondtad, hogy ne, majd a fiad épít. Hát akkor lehet, hogy még mi fiunk fog, vagy a mi gyerekeink fognak építeni. Az a csodálatos, amikor emberek ennyire ismerik az Urat, hogy Uram, akárhogy meg akarsz próbálni, én, amit neked megfogadtam, vagy átadtam a lelkemből, hogy én szeretném, hogy ez megvalósuljon, erről nem mondok le, elveszed, amikor majd visszaadod, akkor ott folytatjuk. Nem köt ilyen anyagi, ilyen sötét üzletet az igazán mélyen istenfélő ember. Egészen másképp látja Isten. Másképp látja a világegyetemet, a két pólusú világegyetemet. Hát rögtön meglátja, hogy miért szegényedek. Mert én akarok az Isten művén segíteni. Ki az, aki szegényít? A másik világnak a fejedelme. Hát nem fog engem megtörni. Nem fog megtörni. Tehát ez a logika, ez ami jobb logikája volt, na ez a maradandó és örökérvényű logika. Nem fog megtörni. Hány szegényen segített? Tehát ugye a 29. fejezetet elolvassátok, hogy megmentettem a kiáltozó szegényt, és senki nem ment el, aki én hozzám bejött, hozzám üresen nem ment el. Most nem tudok mit adni, de még mindig van hatalmas dolog a birtokomban. Ha a jót elvettem az Úrtól, akkor most elveszem a rosszat, és soha nem fogom azt mondani, hogy most akkor az Úr elhagyott engem, vagy nincs is, mert magára hagyja a legjobb hívét is. Ez az a kincs, most azt a kincset tudta átadni. Nem kenyeret tudott adni, vagy nem tudott odaadni egy kis báránykát, hogy vacsorázzatok meg jól, vagy tartsátok jól magatokat, vagy a saját otthonába leültette őket, vagy esetleg pénzt adott, vagy ruhát adott, hanem azt adta, amilyen még volt. És ez a bizonyos dolog, ez mindannyiunk legnagyobb kincse lehet, ha nem tör meg bennünket a gonosz, és nem változtatja meg a gondolkodásunkat, és nem hasonulunk ehhez a világhoz. Mert mi is van emögött, az üzleti logika mögött? A káini logika van. Én adok, én a legjobbat adom. A legnemesebbet, a leggazdagabbat, a legszebbet adom, akkor adj te is, áldjál meg engem. És testvéreim, most beszélünk Káinról, most beszéljünk egy kicsit magunkról. Nem sokszor fordul meg a fejünkben, hogy hát uram, hát én ahány szabad órá van, azt én odaadom neked, a szabad óráimat. Hát van egy kis szabad pénzem, hát azt odaadom neked ezt a pénzt, ugye, a te művedre fogom lefordítom, mert pénzt is adok, anyagi dolgokat is adok. Hát látod, hogy építem a házamat, egy kicsit azért neked is dolgozok, mert hát elmegyek egy kicsit, lenyírom a gyülekezetnél a füvet, vagy ezt a szamást csinálok. Belénk is próbálja a sátán beinjekciózni, hogy uram, én ezt megteszem. És itt ez a lényeg, hogy építi az ördög, amilyen módon csak tudja, építi bennünket, bennünk téglánként az ént, az én okosságát, az én hatalmasságát, az énem jóságát, az énemnek a tisztességét, az énemnek a logikáját, és sorolhatnám, hogy mi mindent. És mondjuk, ismerős ez, nem? Hogy uram, én ezt mind adom neked. Lényegében tulajdonképpen mindenből adok. A sátán már a kezdetétől bosszantotta az urat. A föld történelmével kapcsolatban is olyan jobb, hát mikor élt, körülbelül 1900-2000 évvel a teremtés után. Most is bosszantja, amikor mondjuk rám tekint. Ha ez az igen jó, ez az igen jó. Vagy bármelyikünkre rámutat, hogy ez az igen jó. Hát ez egy selejt. Azt is éreztem magamban reggel. Én nem vagyok egy igen jó, egy selejt vagyok. Egy kicsit lazításképpen el is mondom nektek, hogy van egy 85 éves testvérünk. Nem látom én a vezetés közben, nincs headsetem. Nem látom, hogy ki keres. Csörög a telefonom. 9 óra előtt 10 perccel kerülgetem az akadályokat, ugye idáig útépítés van, 40-es korlátozás, bukkanok, autósok, akik nem tudják megvárni, míg zöld lesz, akkor ő átmegy még a piroson, és közben csörög a telefonom, és pont jön egy sarok, egy fékezés, és kezemből kirepült a telefon. Hát sok szép gondolatom támad, de azt inkább nem osztom meg veletek, hogy ki az, aki nem tudja, hogy én 45 év vagy 46 éve szolgálatban állok, hogy szombaton reggel 9 óra előtt 10 perccel, ha lehet, ne hívjon fel engem. És azért megálltam. Már így is el fogok lassan késni a gyülekezetből. Csak leálltam az útszélén, megkerestem az ülés alá repült telefon. Hát ez egy 85 éves testvérünk. Mondom neki, drága Sanyi bácsi, vezetek. Azt mondja, hogy nem baj, azt mondja, akkor is meg tudod nekem mondani, hogy amit én kérdezni akarok, mikor is jöttetek ti hát? Hány éve? És jaj, mondom, akkor tényleg gyorsan szabadulok. Akkor gyorsan elmondtam, hogy hány lelkész jött 1996-ban, három maradt 97-re, meg a gyülekezetek hogyan csatlakoztak. És tényleg azt gondoltam, hogy lerászom. Nem, elkezdte nekem az egész gyülekezetüknek a sorsát, meg az az egy testvér, aki nem jött, aki ott maradt, és akkor én meg végig imádkoztam, hogy uram, bocsáss meg, hogy olyan indulatos voltam, de most már látom, hogy hiába mondom, hogy vezetek, ez van. És tényleg, mikor letette, elbúcsúztam tőle, aztán de hála jó Istennek, volt egy egész sima út, de azért akkor az volt az érzésem, hogy uram, te most kire tudsz rámutatni, hogy ez igen jó teremtményed. Hát én is itt vagyok ezzel a haraggal, vagy egyszerűen hirtelen támad, nem harag nincs bennem, csak hirtelen támad indulat, de nem ezt akarja a sátán elérni az Úrnál, hogy bosszantja őt, hogy azok, akik őt vállalták, őt szeretik, szolgálják, na azok ilyenek. Azok ilyenek. És ezt próbálta kipiszkálni ott jobbból is, hogy ja, az Úr dicsérget téged, na várjál, még strófolok rajtad egyet. Majd csak kijön belőled valami, és akkor megint mutatom, hogy ez is egy cselejt. Hát addig jó, ameddig még reménykedett benne, hogy te majd helyreállítod a gazdagságát. Tehát rendkívül rafináltan fogalmaz az ördög. Rendkívül rafinált, ahogy próbál bennünket hát ugye kihozni, vagy belőlünk is kihozni ezt az üzleti szellemet. Adok-veszek. Ebből áll az egész világ. Nézzétek meg, hogy a keleti vallásoknál minél többet zarándokoz, nem kell nagyon keletre menni, de mondjuk inkább az jó, az könnyebb elmondani, hogy minél többet zarándokolsz, minél több adományt adsz, minél jobban csúszol, mászol, térden, meg egyebeket megcsinálsz, meg... Bocsánat, hogy ezt mondom, de testvéreink körében is azért nagyon sokan vannak, akik úgy gondolkodnak, mint a keletiek, hogy abból jön ki a saját megváltásuk, hogy mit esznek. Hogy mit esznek, illetve helyesebben mit nem esznek. Most egy hetet foglalkoztam egy könyvnek a lektorálásával, de aztán a végén nem tudtunk dűlőre jutni a szerzővel, és olyan hatalmas megkönnyebbülést éreztem, mert olyan elbeszélésekből állna ez a könyv, amelyekben az van, hogy ha vegán leszel, akkor beállsz a földet megmentők sorába, mert a földet csak a vegánok fogják megmenteni. Csak a vegánok fogják meg, mert ha mindenki leáll a húsevéssel, de nem ehetsz tojás sem, meg tejfölt sem, meg semmit sem, mert az az állatoknak a kizsákmányolása. Ez egyik elbeszélésnél úgy elgondolkodtam rajta, hogy látott ez közelről egy tyúkot? Mert nekünk voltak tyúkjaink, és átlagosan, ha jó év volt, akkor egy tyúk 180-200 tojást toj. Nem tud annyi pipikét felnevelni. Mert azt mondják, hogy az állatokat szabaddá kell tenni. Nem tud, azért jó, én nem akarok ebbe a dologba belemenni, de ez is megint az üzlet. Hogy én, ja, közben azt mondtam mindegyiknek, hogy ilyen meg ilyen blogot indítottam, és ilyen meg ilyen termékeim vannak kerestől. Úgyhogy ez olyan idegen az igazi biblikus tanítástól, olyan idegen. Tedd meg! Tedd le azokat az ételeket az életedben, amelyek betegséget okoznak, amelyek megakadályozzák, hogy mondjuk például a betegségeidből meggyógyulj. Tedd le! De ne azért a gondolatért, hogy majd az Isten engem emiatt jobban fog szeretni. Mert ez ugyanaz az üzlet. Ez ugyanaz az üzleti gondolkodás. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon erős ördögi logika, és ahogy közeledünk a vég felé, egyre erősebben jelentkezik ez a gondolkodási mód. Egyre erőteljesebben jelentkezik. Azért hagyd térjek arra vissza, hogy egy kicsit ugyan kifiguráztam ezt a keleti vegánizmust, nem érdemes, mert nagyon-nagyon sok igazság van benne. Rendkívül sok igazság, eredeti tápláléka mi volt az embernek, ugye? De ha te azt azért teszed, mert Uram, örülök neki, hogy mit tudom én, az ízületeim nyikorognak, és én ezt megtudtam, hogy ha ezeket elhagyom, akkor rendbe jövök, akkor megteszem, de nem azért, hogy te előtted egy piros pontot szerezzek. Ez egy nagyon fontos dolog, mert abban a pillanatban már benn vagyunk az ördögi vágányon. Hát rögtön az ördög is ide kerültünk, hogy üzlet, hogy majd ebből kijön valami üdvösség, vagy megváltás kérdése. Hát ilyen példa is, például Péter apostolnak a példája, ugye? Uram, ha kell, a tűzbe bemegyek. Akárhova megyek, néha még talán egy órája sem volt, hogy azt mondja, hát a minden szalad. Az akar a többiek, de én. És ahogy közel kerül a melegedéshez, csak ilyenen, hogy hát hideg van. Márciusban hideg van, éjszaka bizony hideg van még. Ugye, amikor a húsvéti ünnep van, a zsidó húsvéti ünnep, akkor bizony hidegek vannak. Sokszor még talajmenti fagy is van. És csak azért, hogy oda menjen a tűzhöz, és megmaradhasson a melegedő között, megtagadja az Urat. Ott kell szembesülnie vele, miért aztán kincs ír, de én is szembesülök, hogy Uram, én mégiscsak egy cselejt vagyok. Nélküled semmi vagyok. Egy tisztátalan edény. Semmi vagyok nélküled. Én nem tudok neked semmit adni. Azért, amiért te mindent adtál Jézus Krisztusban, kinyitottad a menny ajtaját, és én oda mehetek hozzád. Ez kizárólag csak a kegyelem, és semmi nincs, amit mi ezért tehetünk, amit az Úr törvénye szerint megteszünk, hogy a cselekedeteinkben követjük az Úr utasításait, az egyes egyedül azért van, mert megértettük, hogy ez az életünknek, egészségünknek, testi és lelki épségünknek az útja. Ez egy út. Mi meg paragrafusra gondolunk. Ez egy út. Letérsz róla, akkor meglátod, hogy hova kerültél. Ez a kegyelemnek és szeretetnek a kijelölt útja. És ezért van az, hogy ugye aki Luther Bárton, akinek mint a reflektor úgy világította a hitáltali megigazulást, nem tudod megbirkózni Jakab apostol levelével. Én meg az egész új szövetségben nem is tudom, szeretek-e jobbat Jakab apostol levelénél. Mert ott van benne, az ő levelében van, hogy a te hited semmiben nem látszódik meg, nem a szádban, meg mit tudom én, bocsánat, tonna számra csinálhatjuk a tanulmányokat, nem azon látszik meg a hited. A hited miből látszik meg? A cselekedetedből. Hogy hiszem, hogy a legjobb Úr az én Uram, a legjobb út, amit elém tett, az én utam. Hát ugye itt Péter apostolnak még a bőréről sem volt szó, csak egy kis melegedésről volt szó. Tehát nagyon könnyen tud az ördög belevinni bennünket ebbe, hogy könnyedén lássuk, mert hát Uram, hát most te ott vagy, kihallgatnak, meg is vernek, hát én meg itt vagyok, én hát szeretnék melegedni, hát most éppen el vagyok hagyva. Most nem üzlet. Most nincs üzlet. Most megtagadhatlak téged. Hadd utaljak valamire. Csehovnak van egy novellája, aztán drámát is írt belőle. Az a címe, hogy A fogadás. Nem tudom, ismeri valaki közöttetek a Csehovnak ezt a novelláját, A fogadás? Egy nagyon értékes és nagyon-nagyon mély mondani valóval rendelkező novella, és a dráma is. Arról szól, hogy mulatnak együtt egy pap, ugye orosz ortodox pap, egy Ajosa nevű fiatalember, aki zenész. Egyébként a színpadiről az egy kicsit absztrakt, hogy bebújik a bőgőbe, de nem így van a novellában, nem így van. Tehát egy zenész, és ott van egy nagyon gazdag bankár, egy dús gazdag bankár, együtt mulatnak, kártyáznak, stb. És erről beszélgetnek, hogy meddig megy el az ember erkölcsösen, és mikor megvehető egy ember. És a bankár azt mondja, mindenki megvehető. Ugye szinte ugyanazt mondja el, amit Goethe a Faustban, hogy minden megvehető, minden és mindenki megvehető. És ki tudja miért, nem a pap mondja azt, hogy ez nem igaz, hanem ez a zenész fiatalember mondja ezt, hogy azért nem. Én kipróbálnám azt, hogy valaki próbára tesz. A bankár azt mondja, szabadon foglak. De azt mondja bárki, és akkor ott a ivóba ott mondja, hogy bárki, aki ezt megteszi, 20 millió rubelt kap. Képzeljétek el, hogy 160 évvel ezelőtt íródott ez a novella, hogy 20 millió rubelt adok annak, aki az én dácsámban, ugye ezek a gazdag embereknek volt ilyen faházuk a kertjükbe, ahol szoktak úgy mulatozni, meg ilyen hétvéginek nevezhető faházba. Hogy aki bezárok a dácsámba, és 15 évig nem jön ki, és ott kibírja 15 évig, annak 20 millió rubelt adok. felvinnek, hogy ez feleség, hát 15 évig nem kijön, és az Aljosa azt mondja, hogy én biztosan kibírom. Én biztosan kibírom. Jó. Áll a fogadás, ott a pap, mindenki. Szentesítve a fogadás. Aljosát bezárják ebbe a faházba. Mindent beadnak neki az ablakon, élelmet kap, de nem jöhet ki 15 évig. És nem jön ki. Persze unatkozni kezd. Zenész volt, hát a zeneszerszámot, azt hiszem, hogy az kritérium volt, hogy nem viheti be. Hát akkor mit? Hát könyvet. Már amik voltak ott, itt-ott, azokat kiolvasta. A bankár azt mondja, kaphatsz. Ennivalóval együtt kaphatsz könyvet. Hát adogatják benne a könyveket, 15 évig nem jöhet ki. Egy év telik, kettő telik, egyre több könyvet kér, már nem tud mit adni neki a bankár, már ad ilyet, hogy ógörög szószedetek, meg nyelvtan, meg héber, mindent. Szóval egyszer csak azt mondja, hogy hát ez így megy tovább, akkor el kell, hogy menjek, el kell, hogy utazzak, tudom én hova, talán Szentpétervárra, hogy onnan hozza, hordjak neki könyveket a könyvtárban, mert mindent kiolvast, falta a könyveket. Megtanult görögül, megtanult héberül, és megtanult latinul. És hát van még egy könyvem, de úgysem fog vele foglalkozni, ez a héber és görög biblia. Hát még azt is már nincs más, nem sem menni kell Szentpétervárra a könyvtárba, beadja neki ezt a bibliát. Én nem kér aztán másnap. Nem kér két nap múlva se. Bankár végzi a dolgát, mindig kérdezi, mert ugye ott őröket állít, azokat fizeti, hogy biztos, hogy ne jöjjön ki. És kérdezgeti, hogy mi történik. A pap is ott van állandóan, és kérdezi, hogy mi van. Hát olvas. De mit olvas? Hát egy könyvet. Egy hét múlva egy könyvet. Milyen könyvet olvas? Hát a Bibliát. És utolsó egész, nem is tudom, pontosan már nem emlékszem rá, hogy két vagy három év maradt még a 15 évből, és nem kér más könyvet, csak a Bibliát. És akkor jön a 15. év, nézik az órát, mikor zárták be, pár perc, és övé a 20 millió rubel. És képzeljétek el, hogy a bankár is ott van, a többen tanók, majd megünneplik, és egy perccel azelőtt, hogy letelik a 15 év, belül kinyithatja az ajtót, kinyílik az ajtó, és kilép. Megőrültél. Oda van 20 millió rubel. Itt letöltötted a 15 évet, az egy perc számított már neked? Mi nem bírtad már ki ezt az egy percet? Kit érdekel a te 20 millió rubeled? És nála a Biblia ezt az egyet ad nekem. Mert ez mindennél többet adott. Ez az én lelkemnek adott rengeteget. Megértettem belőle a világot, amit eddig nem értettem. Megértettem belőle, hogy én ki vagyok. Azt is megértettem, hogy te ki vagy, aki mindig mindenkinek csak pénzt tudsz adni. Nem érdekel a 20 millió rubeled. Ez egy nagyon jó történet ehhez, hogy aki megismeri az Urat a maga valójában, az ki tudja mondani azt, hogy kit érdekel a te 20 millió rubeled. Kit érdekel, hogy mit tudsz még nekem dolgokat adni. Egy nagyon érdekes feljegyzést találtam Mikes Kelementől, aki, hát ugye tudjuk, hogy Rákóczi fejedelmet kísérte el Rodostóra, és hát onnan írta ezt a levél regényét állítólag a kedves nénémhez, de hát tudjuk, hogy lehet, hogy nem is volt neki, de ezt a formát adta annak, hogy leírja, hogy mi minden történik ott Rodoston. És többek között én is olvastam egy néhányat, az egyik annyira megragadt bennem, azt mondja, hogy a fejedelemnek semmi dolga nincs. Becsülik a törökök, ugyan nem hagyhatja el ott azt a körletet, sétálhat ott a Boszporusz partján, meg sétálhat, de igazából hatalmas nagy kert van, egy nagy park van, ami tartozik oda a rodostói házhoz, és hogy mindent megadnak neki, elsóhajtja magát, már viszik is, csak hogy a szabad mozgás az nincs meg. Azt mondja, a fejedelem kezd már elkényelmesedni, irogat, és akkor jön a nagy lakoma, minden nap teleszik magukat, és azt mondja, mennek és lefekszenek. És Mikes azt írja, hogy én ezt nem tudom felfogni, nem tudom megérteni, hogy értelmes emberek, ennyire ne törődjenek, gondoljátok el, mikor volt ez, 300 valahány évvel ezelőtt, értelmes emberek ne vegyék észre azt, hogy amikor tele tömték a gyomrukat, akkor nem lefeküdni kellene, hanem sétálni, és mozogni, és gondolkodni, beszélgetni, és egy kicsit ledolgozni azt, ezt az egészet. És akkor azt írta haza, mindjárt ebben a regényben, a jólétben a látható elfelejti a láthatatlant. És nagyon érdekes, ugye még Rákóczi Ferenc Franciaországban bujdokolt, és tudjuk, hogy ugyanabban a kolostorban húzódott meg, ahol Blaise Pascal. És ott abban a kolostorban ugye egy szigorúbb étkezés szokások vannak, meg egyáltalán életrend van. Addig olyan csodálatos dolgokat írt. Nagyszerű írásai vannak, fennmaradtak minden nap, mai napig, ugye Rákóczi Ferencnek az emlékiratai. Ott, ahol gazdagság, szétfolyik az élete, ott kezd megszűnni az a tiszta, logikus gondolkodás is. Akkor mit kapunk az élettől? Mit kaptunk az élettől? És annyira fájlalom egyébként Rákóczi Ferencnél, mert nagyon hasonlítanak a gondolatai ebben az emlékiratokban, olyan hasonló gondolatok vannak, mint Pascalnál. Ugye ismeritek a Gondolatok című gyűjteményes munkáját, de amikor már úgy érzi, hogy hát minden rendben van, hát nincs velem semmi, hát jó lenne már hazamenni, de hát nagyon jó itt testpedni is, akkor elszállnak, elillannak ezek a magasztos gondolatok. Az ördög nem tudta a futásával, a szenvedésével elérni nála, hát elérte a jóléttel. Nagyon érdekes ez, nem? Jobbnál pont fordítva, a szorítással, a csavarással, a megfacsolással akarja elérni, hogy lásd a világot és az Isten dolgait üzletként, és van egy csomó embertársunk, akik ebbe a hibába esnek. Az első kötetben, a Ellen White életrajza lényegében, ugye a bizonyságtétel első kötete, ott leír egy esetet. Egy roppant nélkülöző szegény asszony, akinek egy elég jól szituált és gazdag rokonsága van, és állandóan azon siránkozott, hogy miért is kell ő neki ebben a nagyon nehéz helyzetben élnie, egy nagyon nagy szegénységben élnie, és gyerekeket is talig tudja ellátni, és ott van egyedül, tehát ő, aki ellátja a gyermekeit, egyedül van. És azt mondta Ellennek, hogy hát tudod, hogyha az Isten engem megáldana gazdagsággal, én nekem már annyi gondolatom van, hogy kiket kellene segíteni, meg a hasonló társaimat, meg Isten ügyét, meg stb. És Ellen White mindig intette őt, hogy el kell tudnunk fogadni a helyzetet. Ugye Cunikával itt beszélgettünk a szünetben, talán nem haragszol, hogy elmondom, hogy a mi kisfiunk egy éves lett, 12-13 hónapos volt, amikor aszmás lett. Előtte is volt már egy allergiás probléma nála, de akkor előjött az aszma. És azzal vigasztalt engem az orvos, hogy ne tessék félni, majd 3 éves korán, de legkésőbb 6 éves korára kinövi. Mondom, még 2 éves sincs. Az milyen messze van, majd kinövi. A fiam elmúlt 40, 4 éves, most már 45. évével, nem nőtte ki. Én azért könyörögtem a Jóistenhez, hogy Uram, csak egy fél évet adj neki, hogy érezhessen úgy, lélegezhessen úgy, ahogy én, hogy nyugodtan virágzik az akác, mert ő az akác virágzásnál a lábát nem teheti ki. Ha virágzik az akác, azt a csodálatos illatot egy akác vezetben, hadd lássa és hadd élvezze. Az Úr nem adta meg. De ő tudta, ő tudja, hogy miért nem. Mi fájlaltuk, sirattuk. És azt is elmondom nektek, hogy odajött egy fiatal ember, felső őrsön laktak. Akkor volt a kisfiunk is olyan 14 hónapos, a legsűrűjében volt az aszmának. És odajött, hogy a kisfia, kis hófehér bőrű, kicsit vöröses hajú kisfiú volt. Eljárogatott a gyülekezetben, mert csak a nagyszülők voltak adventisták, de úgy szeretett bennünket, fiatalok voltunk, barátkoztunk, és hát a felesége meg egyáltalán nem volt benne a finatás a hitbeli dolgok iránt, hogy 3 hónapos, és hogy majdnem meghal, annyira aszmázik az a pici baba. És az apósommal voltam, mi utaztunk föl, kezembe a másfél éves fiacskámmal, és előtte ő is rosszul volt. Letérdeltünk, imádkoztunk, elhiszitek, hogy nem először? A gyógyszer hatására kicsit lejjebb ment. Elmentünk, mert kérte ez a fiú, Zoltánnak hívták, elmentünk a Zoliékhoz, és hát tényleg kétségbejtő volt, ahogy gyöngyözik az a kisgyerek, az a tiszta vörös az arc, és bár ne ismerném, hogy lélegeznek az aszmások. És letérdeltünk, imádkoztunk, mire felálltunk. Ez nem mese, ez gyermek. Tisztán lélegzett, és soha többet nem jött vissza. Az Úr őket szerette volna tovább vezetni az úton. Nekünk meg azt mondta, hogy elég nektek az én kegyelmem. És én a mai napig nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert a 3 gyerekem közül ő a leghívőbb, a legkomolyabb, egy elég népes gyülekezetnek a vezetője, és ha valakinek ilyen kétségbe ejtő anyagi helyzete van, mert neki is volt nem régen, az Úr aztán kivárta egészen a nullát náluk is. Már 3-4 hónappal ezelőtt, mikor megtudtam, hogy azért nem mennek oda, mit tudom én, valahova egész közelre, mert kell a jövő heti élelemre az a pénz, ami benzinre kéne. Akkor azt mondtam, hogy én meg itt vagyok, és nekem van ennivalóm, akkor gyorsan, meg nem akarják mondani, hogy ne legyen az, hogy ők még az idős szüleikre támaszkodnak. És aztán tényleg a nulláig ment az Úr, és aztán hirtelen 2-3 olyan fantasztikus, jó programozó munkahelyet ajánlottak fel, nem is ő kereste, ajánlottak fel neki. Az a helyzet, hogy ő jó programozó volt, csak azt a helyet, ahol ő dolgozott, átvette a kormány oldal. És akkor szanálni kezdte. Ő ugye nem politizált sehol, de jó keresete volt. Remekül el tudta tartani a családját. És az Isten így meg tudja próbálni. De az összes testvér, akik így az Úr megpróbál, mind oda megy a fiamhoz, hogy bírtak. És azt mondja, hogy hát ott van a helyén az Úr. Ott van. Lát minket? Lát. Tudja, mennyit bírunk? Tudja. Hidd el, hogy addig engedi meg. De azért mondta a múltkoriban, hogy tudod, azért, mikor már arról volt szó, hogy utazik föl a kis unokánk az egyetemre, az ELTE-re, hogy így kiszámoljuk, hogy elég legyen az útra, és hogy a Katika a menyem készít neki egész hétre, hogy nem tud venni magának, mert nincs rá pénz. Szóval azért már úgy gondoltam én is, hogy olyan most már azért közbeléphetnél. Nem sok kellett, néhány nap. Testvéreim, az Úr tudja, pontosan tudja, hogy mit miért enged meg. És most is azon a véleményen vagyok, hogy én látni fogom majd őt, amikor szabadon lélegzik, és szabadon fog szállni a bolygók között. Ezt engedte meg. És lehet, hogyha tisztán lélegzik, és úgy sportol, ahogy akar, rettenetesen szeretett volna úgy sportolni, mint a többi gyerek nem tudott úgy sportolni. Sajnos volt is aztán később valaki, aki nagyon rontott az egészségét, bemesélte neki, hogy nem jól étkezik, ahogy nálunk otthon étkezett, sajnos az kárára volt az a fajta étkezési forma, de tudom, hogyha ezt mind megadja az Úr, a világi érvényesülést, a lehetőséget, a semmiben gátat nem találó életet, akkor lehet, hogy nem ilyen lenne, mint amilyen most. Lehet, hogy egész másmilyen lenne. És én tudom, hogy ő is gondolja néha magáról azt, amit én gondoltam, hogy ez csak egy selejt. Mert azok az emberek, akik nem tartják olyan túl nagyra magukat, hogy ők most aztán korszakalkotó valakik, azoknál bizony előfordul az, hogy úgy gondolják, hogy Uram, hát én csak a te irgalmasságodból élhetek, és semmi másból. Nincs semmi érdemem előtted, mert nyomorult vagyok, és nagyon könnyen válik, foszlik szét az én türelmem, az én nyugalmam, és sokszor emberek vannak így, hogy a hitük. Talán legutoljára, amikor itt voltam egy éve, akkor foglalkoztunk azzal, hogy mennyire bejön a babiloni gondolkodás, ugye a mi gyülekezetünkbe, és pont arról van szó ott is, ugye a Jelenések 18. fejezetben a föld kalmárai siratják, ami veszteségük van. És az a kérdésünk maradt, testvéreim, most, a délelőtti óra végén, mit fogsz te siratni? Mit fogsz siratni? Emlékeztek rá, hogy az Úr azt mondja Lótnak, gyere ki gyorsan, mert amíg te ki nem jössz innen, Szodomából, addig én nem tudok intézkedni a gonosz város felett. Menj a hegyre! Erre mit mond Lót? Engedd már meg, hogy abba a városba elmenjek. Az Isten végtelen irgalmas, és figyeli a mi lépéseinket, hogy mennyire vagyunk képesek. És irgalmában azt mondja, jó, menj be. De aztán kiderül, hogy onnan is el kell, hogy menjenek, mert Coár ugyanúgy elpusztul, mint Szodoma és Gomorra, csak egy kicsit később. Lót próbál az Úrral üzletelni. Előtte Ábrahám próbált üzletelni az Úrral, és figyeljük meg a két üzletelés közötti óriási különbséget. Az egyik az isteni lelkületből a másikért, a másik, hogy nekem ott, hát én, hát már csak kényelembe éltem, csak menjek a hegyre. Sátán megpróbál bennünket becsapni, hogy úgy lássuk az Urat, ahogy ő akarja láttatni. Azért ad jót, mert ha te jó vagy. Vagy pedig azért ad csomó gazdagságot, mert te hallgatsz rá. Hát persze, mert te szolgálod őt. Nem ezért kapjuk, hanem pusztán az irgalom és kegyelem alapján. És ezt a logikát Sátán nem akarja magáévá tenni, és nem akarja megérteni. A nagy kérdés, mi megértjük-e? Isten részéről sohasem üzlet a mi üdvösségünk és életünk. Ő neki ez az öröm, ez a boldogság, ez az ő irgalmának a tárgya, az ő szeretetének a tárgya. És ez nem úgy van, hogy egy ilyen massza. Nem. Egyenként. Te, és én. Isten segítsen bennünket, hogy így tekintsünk ő rá, és a szívünkben annak az útnak a követése, az örökkévaló útnak a követése, ami nem egyéb, mint Istennek a törvénye, fakadjon a hálából és a viszont szeretetből, az ő jóságáért, az ő irgalmáért. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen.